A következő téma, amiről beszélünk, az az állóhullámoknak az esete. Az állóhullámok esete. Most nagyon furcsán hangzik ez a szó, hogy állóhullám, hiszen azt tanultuk, hogy a hullámokban tova terjed a rezgési állapot. Hogyan lehet megállítani egy hullámot? Hogyan jöhet létre egy ilyen állóhullámnak a megállítása? Hát a következő módon, hogyha elképzeljük azt, hogy van itt mondjuk egy kötél, és ezen a kötélen van egy szép szinuszos hullám, ami arra fele terjed, de ez a kötél jó hosszú, és a másik oldaláról pedig szembeindítok vele egy ugyanolyan frekvenciás szinuszos rezgést, szinuszos hullámot, akkor ezeknek az eredőjeként létrejöhet az, hogy egy bizonyos pontban mindig erősítés lesz. Nem sokkal mellette, pedig mindig kioltás lesz. Nem akarom a hosszas levezetéssel eltölteni az időt, csak úgy érzésre mutatom be. Képzeljük el, hogy itt van, és a mindkét végéből jönnek a hullámok. Tehát ugye, akkor a felezési pontban ezek erősíteni fogják egymást, hogyha azonos frekvencia, meg azonos fázisi hullámok vannak. Tehát a felezési pontban például erősítés lesz. Itt lesz valami erős hullám. Ha odébb megyek lambda per négynyivel, negyed hullám hossznyival, akkor itt éppen kioltás lesz. Miért mondom ezt? Az interferencia miatt. Mert akkor az ettől mért távolságnak és az ettől mért távolságnak a különbsége éppen lambda fél. Mert az egyiktől fele út plusz lambda negyed, a másiktól pedig fele út mínusz lambda negyed távolságra vagyok, a kettő különbsége éppen lambda fél. Aztán kicsit megint odébb megyek, még egy lambda negyeddel odébb megint erősítés lesz. Aztán még egy lambda negyeddel odébb megint kioltás lesz. Szembe haladó hullámok képesek olyan képet csinálni, hogy bizonyos helyeken mindig kioltják egymást. És akkor nem látjuk ezt a hullámot haladni, hanem ilyen furcsa álló hullámkép jön ki belőle. Persze ezt most szinuszok összegzésével is ki lehetne hozni, de valójában ez is elegendő. Elnézést kérek, szeretnék egy interferencia jelenséget megszüntetni, valaki csukja be az ajtót, mert kinn a folyosón nagyon zajonganak, és engem legalábbis zavar, gondolom a kedves hallgatóságot is zavarja. Köszönöm szépen, így már sokkal jobb lesz. Nos, tehát kialakulhatnak ilyen állóhullám állapotok, amikor szembe mennek egymással a hullámok, és kioltják egymást. Na de mikor fordul elő a gyakorlatban, ki az a hülye, aki két hangszórót egymással szembe fordít, és ugyanazt a frekvenciája hangot löki egymással szembe? Hát ez valóban ritka eset, bár előfordulhat. Viszont egy esetben van egy olyan eset, amikor ez nagyon sokszor bekövetkezik. Ez pedig nagyon sokszor akkor van, hogy a közegek határáról visszaverődő hullámok. Ráról visszavert hullámok esete. Ebben az esetben sokszor bekövetkezik. Tehát, ha van nekem egy véges hosszúságú húrom, és azon elindítom a hullámot arrafele, akkor ugye ellentétes fázisban visszaverődik egy rögzített végződésről. Ezzel kezdtük az órát. És ez azonos frekvenciájú lesz, mint az eredet. Persze, hát csak letükrözte az eredetit. Tehát egy véges kiterjedési közegről, a végekről visszaverődő hullámoknál bekövetkezik ez a jelenség, amiről mondtam, és akkor most jött el az a pillanat, hogy kérjek egy segítőt, hogy jöjjön ki. Kérem szépen, vagy bátor ember. Látják, hogy az előző órán kijött bátor hölgynek se lett semmi baja. Most se lesz veszélyesebb a kísérlet. Kérek szépen valakit. Nem vagyok 6 méter hosszúságú, tehát nem bírom a kötél mindkét végét fogni. Rövidebb kötélen meg túl gyorsan történnek az események. Egy önként jelentkezőt kérek. Apacukával kiszámoljuk? Na, kérek valakit, valaki bátrat, jöjjön ki. Most ezentől most jöjjön mondjuk egy, az esélyegyenlőség nevében egy férfi kollégát kérnék, hogy jöjjön ki. Na, akkor jöjjön ki, kérem onnan. Nem kell félni. Nos, tehát fogja meg ennek a rugalmas kötélnek a végét. Jó erősen markolja. Legelőször, amit az óra elején mondtam, hogy nem akartam külön bemutatni, megpróbálom bemutatni, remélem nem lesz túl gyors, hogy ütök egyet, hogy lefele lesz egy hupli, nézzék meg, hogy lefele megy a hupli, de majd a végéről hogyan verődik vissza. Rögzített végződésnek az esete. Látszott? Vagy túl gyors a folyamat? Próbáljuk meg, újra megállítom. Lefele megy a hupli oda, és fölfele jön vissza. Én innen nézve, hogy élből nézem, én jól látom. Merőleges ránézéssel ez látszik? Kollégák, segítsenek. Legalább bólogassanak, vagy nincsék, hogy nem. Látszik? Igen, na, akkor mindenki bólogat. Na most a szabad végződés, most engedje el, de úgy, hogy ne essen le. Jó, hát az persze nem megy. A szabad végződés azt úgy kellene bemutatni, hogy ahogy lógatja az ember a kötelet, az a baj, hogy ilyenkor össze-vissza van. Ezt nem fogom tudni bemutatni sajnos. Ez össze-vissza verődik. Erre nincsen jó kísérleti berendezésem, hogy a szabad végződés esetét bemutassam. Na de, most az álló hullám. Tehát most azt kéne csinálnom, hogy én folytonosan rezgetem ezt, és ugye jó mereven tartsa, hogy az onnan visszaverődő hullám, hát most valami össze-vissza hullámkép alakult ki. Persze, hiszen nyilván nem akármikor jön össze ez. Valami speciális körülményeknek, speciális hullámosznak kell összejönnie ahhoz, hogy tényleg ez az álló hullámkép, ez az interferencia kép így kialakuljon. Én gyakoroltam eleget, és tudom, hogy mire kell figyelni, hogy most megpróbálok egy álló hullámot szépen kialakítani. Most egy bizonyos frekvenciával rezgetem, akkor nézzék, ez egy szép álló hullámkép. Az erősítési hely az középen van a legnagyobb, a kioltási helyek meg a kezünknél vannak közelítőleg. Úgy mondják a kioltási helyeket, hogy csomópontok. Lehet-e máshogy is álló hullámot csinálni? Lehet. Most megpróbálom egy kisebb hullámhosszal ugyanezt megcsinálni. Sikerül? A közepe, a felező pontja kb-án. Most elkezdek egy kicsit csalni, mert az ember könnyebben pörgeti a kezét, mint föllemozgatja. De ez valójában egy függőleges hullámnak, meg egy viszintes hullámnak az összege. Így látszik, nézzék, közepén tényleg áll. Ez egy álló hullám. Most, ha megpróbálom még gyorsabban pörgetni, ha sikerül eltalálnom, na most talán sikerült, nézzék, most két kioltási pont van középen. És hogyha még lazább lenne a csuklóm, amit nem tudom, hogy elég laza leszen, álljunk meg, próbáljuk meg előről. Ha még gyorsabban tudom pörgetni, akkor talán a három köztes csomópont megvan. Megvan talán a három köztes csomópont, akkor ilyen módon ki tudom alakítani. Nem akárhogyan megy ez, ha én egy véletlenszerű frekvenciával csinálom, akkor ugye egy ilyen össze-vissza hipli-hupli lesz belőle. Kollega megmeri próbálni az álló hullámkeltést? Én most csak mereven, pörgetni egyszerűbb, a csukló jobban tud egy frekvenciát tartani, ha pörgeti, mint hogyha fölle, de nyugodtan mozgathatja fölle is. És próbálj meg a kétszeres frekvenciát, és ezzel elárultam, hogy ugye el kell találni a frekvenciát, most szerintem próbálj meg így pörgetni egy kis csukló mozdulatokkal, az könnyebb lesz. Na, ugye? Sikerül ez az ember. Na most, tehát ez egy hullám, még gyorsabban pörgesse, hogy sikerüljön a... Hát igen, el kell találni a frekvenciát. Nem akármilyen frekvencia esetén alakul ez ki, amit annak megpróbálja még azért. Na, sikerül, megvan. Én csak ugye mereven tartom. Na, megvan. Köszönöm szépen. Kollega is tudott álló hullámot kelteni, tapsoljuk meg. Köszönöm szépen. Közreműködést. Köszönöm. Na most azok után, amiket eddig tanultunk a hullámokról, természetesen ezt a dolgot számszerűen is le tudjuk követni. Nagyon egyszerűen. Törlök egy kis helyet, hogy legyen itt szabad helyem. Az első eset a két rögzített végződésnek az esete. Két rögzített végződésnek az esetéről mit tudunk mondani? Ezt valósítottuk meg az előbb. A legelső álló hullám az valami ilyen rajzal jellemezhető, hogy ezen állapot és ezen állapot között ment ide-oda. Az egymással szembe haladó hullámokból egy ilyen alakult ki. Aztán volt egy ilyen, amit láthattunk, hogy ezen állapot és ezen állapot között rezgett ide-oda. Aztán volt egy olyan, hogy ezen állapot és ezen állapot között rezgett ide-oda. Többet nem rajzolok le. Mi ebben a szabályosság? Az, hogy mindegyik esetben a közegnek a teljes hosszába egész számuszor fér bele egy fél hullám. Figyelem, mert ez csak egy fél hullám, ezzel együtt lenne a teljes hullám. Tehát egész számuszor fér bele egy fél hullám ezekbe az esetekbe. Ha fél hullámoknak a számát n-nel jelölöm, tehát ez az n=1, n=2, n=3, fél hullám, és az egész közegnek a teljes hosszúságát pedig mondjuk nagy L-lel jelölöm, akkor nagyon egyszerűen fölírhatjuk a szabályosságot. A nagy L az egyenlő n-szer lambda per 2, és ide írok egy indexet, az n-dik esetben a hullámhossz az így alakul. Tehát csak ilyen hullámhosszaknál alakul ki ez az állapot. Persze az adott hullámhossz egy adott kötél esetén, amin van egy V egyenlő állandó terjedési sebesség, egy adott frekvenciát jelöl, hiszen az F egyenlő az n-dik állapot frekvenciájának és az n-dik állapot hullámhosszának a szorzatával. Innen szépen én kifejezem, hogy a lambda n az n-dik állapotnak a hullámhossza, az V per Fn, és ezeket, hogyha szépen összejátszom, akkor azt mondhatom, hogy a nagy L az n-szer, segítsenek, lambda n az az V per Fn szorozva 2-vel. Átrendezve az n-dik állapot, az n-dik álló hullámnak a frekvenciája n-szer V per 2L. Ezt bekeretezem, mert ez egy nagyon fontos összefüggés. Ez azt jelenti, hogy a két végén rögzített közegben az n-dik álló hullámnak a frekvenciája így néz ki. Ez a V per 2L mellesleg ugye az F1, mert az n egyenlő esetben ez jön neki. Tehát a legkisebb frekvencia, legnagyobb hullámhossz, egész számú többszörösei lehetnek a frekvenciák, akkor következett be. Ha az ember nem ilyen frekvenciával rezgette, akkor valami össze-vissza hullámzás jött ebből ki, ahogy a gyakorlatban is láthattuk. Tehát meghatározott frekvenciák esetén kialakul ez a furcsa állapot. Néhány elnevezést kellene bevezetnem még itt. Ott, ahol a maximális erősítések vannak, azokat a helyeket duzzadó helynek hívjuk, ahol pedig a nulla az amplitúdó jön ki, azokat pedig, duzzadt csomópontnak nevezzük. Duzzadó helyek és csomópontok váltják egymást ebben az esetben. Jól látszik ebből a gondolatmenetből, amit az elején mondtam, hogy egy duzzadó hely meg a szomszédos csomópont mindig lambda per 4 távolságra van. Tehát lambda per 4-enként követik a duzzadó helyek és a csomópontok egymást, és akkor ebből könnyen fölismerhetjük ezeket az állapotokat. Persze, ez csak az egyik eset, a mindkét végén rögzített húrnak az esete. Két másik esetet lehet még elképzelni, aznak nem írom végig ezt a számolását, mert mindenki könnyedén el tudja végezni ezeket a számításokat. Tehát az egy rögzített, egy szabad végződésnek az esete, az úgy van, hogy az egyik vége mereven be van fogva, a másik vége pedig szabad. Hát persze ezt kötéllel nem lehet megvalósítani, de mondjuk egy falból kiálló rugalmas anyagú rúd, tehát például egy fémrudat, hogyha megpengetünk, akkor az ennek felel meg. Annak az egyik, annak az alapálló hulláma az ez. Az első felharmonikusa ez, és akkor lehet tovább képzelni, nem razon, mindenki el tudja képzelni ezeket az eseteket. Vagy a két szabad végződés, az az eset van hátra, a két szabad végződésnél ezen és ezen állapot között, vagy pedig ezen, és ezen állapot között történik a rezgés. Nem különböznek lényegesen, fölismerhetjük a szabályosságot könnyedén. A rögzített vég mindig csomópont, a szabad vég mindig duzzadó hely az állóhullámokból. És akkor itt szépen itt látszik, hogy itt a közeg hossza az éppen negyede a hullámhossznak. Itt pedig háromnegyed hullámhossz a közeghossz. És akkor így szépen ezeket le lehet vezetni. Miért érdekesek ezek az állóhullámok? Azt gondolná az ember, hogyha csak ennyire speciális esetekben, speciális frekvenciáknál lépnek föl, akkor ez nagyon ritkán jön elő a gyakorlatban. Az az érdekes, hogy ez nem igaz. Az állóhullámok lépten nyomon előjönnek a gyakorlatban. Azért most olyat mondok, ami mögött egy bonyolult matematika áll, amit nem tudunk követni, de azt hiszem, hogy szemléletesen mindenki el tudja fogadni, hogy a természet kitünteti az állóhullámokat. Azt jelenti, hogy matematikailag például be lehet bizonyítani azt, hogy egy véges méretű közegben az összes hullám az állóhullámok súlyozott összegeként előállítható. Tehát akármilyen hullámalakot fölírok, az előáll, mint az n egyenlő 1-es, plusz valahányszor az n egyenlő 2-es, plusz valahányszor az n egyenlő 3-asak az esete. Ki lehet keverni minden hullámot az álló hullámokból? Az összes hullámot. Hát azt hiszem, a hallgatóság szakjai nincsen ilyen jelfeldolgozás nevű tárgy, ilyen Fourier analízis, meg ilyesmi van amögött, hogy ezeket a dolgokat meg lehet tenni. Föl lehet bontani ezeket elemi ilyen állóhullámokra, az összes hullámot. Ahogy én beszélek, ebben a teremben nem állóhullámokat hozok létre, mégis föl lehetne bontani a terembeli állóhullámok súlyozott összegére ezt az egészet. Ráadásul még az is bekövetkezik, hogy az egyre nagyobb és nagyobb frekvenciája állóhullámok hamarabb lecsillapodnak. Tehát, hogyha én mondjuk az egyszerűség kedvéért nem ilyen térbeli hullámról beszéljek, mint az előbb, hanem csak egy gitárhúrról beszélek, itt törlök egy kis helyet a gitárhúrnak. A gitárhúrt azt hogy pengetik meg? Nem úgy, hogy az illető oda tesz egy sablont, és ilyen színuszos hullámformát létrehoz, aztán hirtelen elengedi, hanem mondjuk egy pontban meghúzza a gitárhúrt, egy pontban kihúzza a pengető, aztán elengedi, és elkezd a gitárhúr össze-vissza rezegni. Látszólag ennek semmi köze ezeknek a hullámokhoz, az állóhullámokhoz, valójában van. Ezt föl lehet bontani egy bonyolult matematika eljárással ezeknek az összegére, súlyozott összegére, és az az érdekes, hogyha várunk egy kicsit, akkor az egyre nagyobb és nagyobb frekvenciájuk csak hamar lecsökkennek, és egy kis idő múltán magától beáll az, hogy leginkább az n egyenlő 1-es eset, egy icipicit rárakodva az n egyenlő 2-es eset formájában, és egyre kisebb súllyal a magasabb frekvenciák rakódnak rá, így rezeg a gitárhúr. Ez az alapja annak, hogy a gitárhúrral egy adott frekvenciájú hangot tudunk kiadni. Megpengetjük a gitárhúrt, és a megpengedés pillanatában mindenféle frekvenciájú álló hullám jelen van, de egy rövid idő múltán legnagyobb súllyal az N1+1-es, és egyre kisebb súlyokkal a magasabb frekvenciájú változatok, úgy mondják, a nagyobb felharmonikusok vannak. Amikor azt mondják, hogy egy gitárhúra a zenei A hangot játsza le, az nem azt jelenti, hogy egy sima 440 Hz-es színusz jön ki belőle, hanem az csak az F1-es, az alapfrekvenciája, V per 2L. Ide írom, hogy az F1 egyenlő V per 2L ebben az esetben. Tehát az, hogy a zenei A hangot adja ki egy gitárhúr, az azt jelenti, hogy ez az alapfrekvenciája V per 2L, de valójában ott van a hangjában ennek a kétszerese, háromszorosa, stb. Frekvenciájú hang is, az úgynevezett felharmonikusok. Nem filharmonikusok, az mást jelent, hanem a felharmonikusai is ott vannak. És az, hogy milyen arányban van egy hangszer hangjában az alaphang, meg a felharmonikusoknak az amplitudója, az az egyik legmeghatározóbb, hogy milyen a zeneeszköznek a hangszíne. Ugye egészen máshogy hangzik egy zongora A hangja, meg egy gitárnak az A hangja. Több minden különbség van, de az egyik különbség az, hogy ahogy ki van ott alakítva a húr, meg a mindenféle környezete, a különböző felharmonikusok milyen részt vállalnak ebbe az egészbe, hogyan csillapodnak le. Persze más különbség is van a zeneeszközök hangja között, például a dinamika, hogy hogyan fut föl meg le a hangerő, amikor lejátszunk egy hangot. Tehát sok minden van, de ez az alapvető dolog. És akkor hogyan hangoljuk a gitárt? Egy adott gitárhúrt úgy hangolunk, hogy ezt a V per 2L-et változtatjuk. Mit hangolunk a gitárban, amikor a végén tekergetjük azokat a szabályzókat? A gitárhúrt feszítjük meg különböző feszességre, és az előző óra végi levezetésben kiderült, hogy a feszesség függvényében a terjedési sebesség változik. Tehát valójában, amikor tekergetjük a gitárnak a hangolóját, akkor ezt a V-t változtatjuk. Mikor változtatjuk az L-et? Amikor különböző helyeken fogjuk le a gitárnak a húrját, akkor odaszorítjuk valamihez, és akkor a rezgő résznek a hosszát változtatjuk meg, és ezért ugyanazon a húron különböző frekvenciájú, különböző alapfrekvenciájú hullámokat tudunk kiadni, hogyha megváltoztatjuk sorra ezeket az értékeket, és ezzel tudjuk a gitárhúrnak a frekvenciáját megváltoztatni. Hát ez a húros hangszereknek az alapja, amit látható. Most ugyanezt mindenki könnyen adaptálhatja nyilván zongorára, fizikai szempontból nem nagyon különbözik, ott is befogott húrok rezegnek. Most valaki megkérdezheti, hogy az egyrögzített, egyszabad végződés ilyen hangszer van-e? Van, hát egy kicsit ritkább, mondjuk azt nem tudom minek nevezik, az olyan hangszert, amin ilyen rezgő rudak vannak, ilyen szabad végződése, és azt püfölgetik. Vibrafon? Jó, köszönöm, tehát például a vibrafon ilyen. De talán meglepő, a nyitott végű fúvós hangszerekben is valójában ez az eset alakul ki. Ha nyitva van a vége, akkor a belsejében a hanghullámok, tehát ott nem maga a húrrezek, hanem a belsejében a hanghullámoknál van egyrögzített, egyszabad végződés, és akkor ott alakulnak ki ezek az állapotok. Például, és ennek láthatóan más a felharmonikus struktúrája. Miért? Nagyon könnyen látszik, hogy ennek az esetnek, meg ennek az esetnek 3:1 a frekvencia aránya. Miért? Mert itt egy negyed hullámhoz, pedig 3/4 hullámhoz van benne, és ugye a frekvencia meg fordítottan arányos a hullámhozzal. Tehát ez háromszoros frekvenciájú. Könnyen ki lehet számolni, hogy az egyrögzített, egyszabad végződésnek az esetében csak a páratlan számú felharmonikusok vannak benne. Tehát teljesen más hangszín jön ki ebből. Ezért is különbözik annyira mondjuk egy trombitának, vagy egy gitárnak a hangja. Na meg persze a hangdinamika, meg több minden más is van, de alapvetően a felharmonikus struktúra, amit ezek határoznak meg. Most az emberi hang hova esik ezek közül? Hát, azt nehéz megmondani, mert az emberi hangképzés az meglehetősen bonyolult. Vannak ittben hangszálak, amik nagyjából ennek az esetnek felelnek meg, bár ugye nem állandó a vastagságuk, tehát egy kicsit azért más ez, csak az a baj, hogy jön ki, itt még a hang, itt a szánkban egy üreg képződik, és akkor abban is az álló hullám állapot be tud következni, ahogy mozgatjuk a szánkat meg a nyelvünket, ezzel szabályozzuk ennek az üregnek a méreteit, és ezzel egy csomó mindent be tudunk állítani. Tehát egy egész bonyolult folyamat, amit lezajlódik. Én nem is vállalnám, hogy a hangszereknek, vagy az emberi hangképzésnek az esetét részletesen tárgyaljam, az túlmegy a tudásomon, meg ennek a tárgynak a vizsgálati körén is. Én inkább néhány egyszerű esetre térnék ki a következőkben, tehát amit a gyakorlatban is előfordulhat. Ez pedig a következő. A gyakorlatban nagyon sokszor vesz minket körül 50 Hz frekvenciájú zaj. Miért? Mert ugye a hálózati frekvencia 50 Hz, és egy csomó helyen alkalmaznak olyan ventilátorokat, ami ezt a váltó feszültséget használja ki valamilyen módon, hogy ennek megfelelően pörgeti a ventilátort, és az ilyen egyszerűbb ventilátorok frekvenciája, forgási körfrekvencia között nagyon sokszor az 50 Hz, vagy az egész számú többszöröse is előfordulnak. A következőt kérdezem, milyen méretű szobában fordulhat elő, hogy a ventilátor által keltett 50 Hz-es hang éppen álló hullám formában fölerősödik a szobában. Előfordulhat ez? Nagyon könnyen látjuk, hogy előfordul. Nézzük csak. Lambda egyenlő V per F, azaz 340 per 50. Milyen hullámhoz? 34 per 5. Segítsenek már egy picit. Mennyi a 34 per 5? Az 6,8. 6,8 méter a hullám hossza. Mi a veszélyes szobaméret? Ugye ennek a fele. Mert a fél hullámhossz egész számú többszörösei. A lambda per 2 egyenlő 3,4 méter. Tehát, kedves építőmérnök kollégák, tilos olyan szögletes szobát tervezni, ami 3,4 méter egész számú többszöröse a mérete. Én voltam ilyenben, a középiskolámban, az új épületben véletlen olyan méretűek voltak a tantermek az új épületben, amiknek az mindegyik mérete a 3,4 méternek kb. Az egész számú többszöröse volt. A szoba magasság kb. 3,4 méter volt, a szélessége kb. A duplája, a hossza meg kb. A háromszorosa. Mit jelentett ez? Ez azt jelentette, hogy itt meghatározott helyeken, a teremben, ezek fölerősítették egymást. És a közelben ott volt a tornaterem, aminek a szellőző berendezése produkált az 50 Hz-es hangokat, és akkor szépen bizonyos helyeken a teremben, hol is? A 3,4 méteres magasságnak a felénél magasságban, tehát 1,7 méter magasan, az kb. A fül magassága, és a teremben néhány helyen ilyen duzzadó helyek alakultak ki, tehát néhol az ember hallotta a búgást. Odébb lépett az ember egy picivel, nem hallotta a búgást. És aki nem tudta, hogy miről van szó, az meglepődött ezen. Mondjuk egy normál óra esetén nem volt annyira zavaró, de mondjuk a dolgozatírás csendjét azért már zavarta egy ilyen dolog. Tehát ez az egyik tanulság, hogy ne tervezzenek olyan termet, ami 3,4 méter egész számú többszörösei méretekkel rendelkezik. Általában nem kívánatosak ezek az álló hullámok. Persze, hogyan lehet a terembe kialakuló álló hullámok ellen küzdeni? Hát egy, ne legyen szögletes a terem. Például ebbe a terembe, hogy változik a magassága, ez már jócskán megakadályozza az álló hullámok kialakulásának az esélyét, mert itt függőlegesen valamilyen, odébb meg egy másmilyen hullámhosszra teljesülne. Azért itt is kialakulhatnak, de nem ennyire színtiszta, vegytiszta formában, mint itt ebben a szögletes teremben. Meg aztán ugye, hogyha a falak így rücskösek, nem az, hogy egy picit érdesek, hanem ilyen hipli-huplik vannak rajta, mint itt, az is szétszórja a hangot, tehát nem engedi ezeket a szabályos visszaverődéseket, interferencia jelenségeket kialakulni. De hogy a másik oldalát megfogjam, lehet csinálni is állóhullámokat, és ajánlom a kedves hallgatóságnak, hogy menjenek haza, keressék meg otthon a leginkább téglatest alakú helyiséget. Ez nagyon sokszor a fürdő vagy a WC, mert ott nem sok szekrény, ugye a szekrények is elrontják ezt a hatást, és álljanak be úgy nagyjából a közepére, és kezdjenek el egy bizonyos frekvencián énekelni. Tehát most nem azt jelenti, hogy ének, hanem hogy tehát valamilyen ilyen hangot, vagy aztán mélyebbre, magasabbra. Most ezt nem csinál, mert nagyon hülyén nézek ki, hogy itt ilyen különböző frekvencia hangot adok ki. Otthon, amikor senki nem látja meg, hallja magukat, akkor jobb ezt megcsinálni. És ha az ember eltalálja valamelyik állóhullám frekvenciáját, akkor az egész teremben úgy fölerősödik a hang. Nem tudom, lehet, hogy tapasztaltak is néhányan ilyet, hogy ilyen szögletes termekben bizonyos hangok felerősödnek. Házi feladat otthon, tekintettel azért a család többi tagjára ezt a kísérletet elvégezni. Én megcsináltam, nekem egyszer sikerült annyira, hogy a fürdőszobában a tükör előtt ilyen üvegpolc volt, azon volt egy pohár, és megcsörrent a pohár az üvegpolcon. Na azért olyat nem tudtam énekelni, hogy el is törjön, mint az elmúlt órán a kísérletben, de úgy jól föl lehet erősíteni ezeket a hangokat. Tehát különböző hangok a terem mérete függvényében föl tudnak erősödni, így az álló hullámoknak megfelelően. Ez nagyon sokszor előfordul különben épületekben. Az egyik veszélyes, bizonyos szempontból veszélyes jelenség az az, hogy az épületek tele vannak mindenféle csővel. Ilyen szellőző, meg efféle csövek mennek. És ezekre is igaz, ez amit mondtam. Egy kellő méretű csőben például nagyon alacsony frekvenciájú hangok is föl tudnak erősödni. Majd a hangtanban ezt vesszük, de azért valószínű hallották, hogy a 20 Hz-nél kisebb frekvenciájú hangokat infrahangoknak nevezzük. Ezeket a fülünk nem érzékeli hangként, de általában az infrahangok rontják az embernek a közérzetét. Vannak ugye olyan helyiségek, ahol az ember mondhatni nem érzi jól magát, és sokszor nem tudjuk megfogalmazni miért, nagyon sokszor emögött abban a helyiségben föllépő infrahang a felelős. Mikor alakulnak ki infrahangok? Hát például, hogyha hosszú egyenes szellőző cső szakaszok vannak, valahol egy teremnek a közelébe. És mikor lehet ez? Például nézzük meg, hogy milyen csőhossz, aminél mondjuk az F egyenlő 10 Hz-es hang kialakul. Hát ezek ilyen nagyon elemi számítások, csak arra mennek rá, hogy tényleg tudjuk-e ezeket az alapokat. Lambda egyenlő V per F, hát ugye az 34 méter. Na az ritkán van, de elég, hogyha lambda per fél. Tehát egy 17 méter hosszúságú csőszakaszban, ott már mert ugye itt ezt nézzük, ezt az ábrát, egy 17 méter hosszúságú csőszakaszban már 10 Hz-es infrahangok föl tudnak erősödni. És ezek bizony az emberre kellemetlen hatással vannak, még akkor is, hogyha nem érzékeli ezeket fixen, nem érzékeli hangként. Tehát nem az, hogy hall valamit, csak az, hogy valahogy rosszul érzi magát az adott helyen. Az óra végén néhány demonstrációt hoztam még, ami ezeket a dolgokat mutatja be. Egy pillanat. Mindjárt csak el kell indítani. Azt mondja. Ugyanis ezek az állóhullámok természetesen nem csak egyenes mentén alakulhatnak ki, valójában itt a terem esetén utaltam rá, hogy síkban és térben is kialakulhatnak. Nézzük csak, ez egy olyan álló hullám, ami mindegyik irányban a lehető legnagyobb hullám hosszú. Nem törvényszerű ez, pillanat, mindjárt kilövöm. Például síkban lehet egyik irányba az alapfrekvencia, másik irányba az első felharmonikus van itt ebben az esetben. Vagy, ha ezt jelölöm be, akkor egyik irányba az első, másik irányba a második felharmonikus található itt. Pillanat. Ja, nem ezt akartam, csak könnyű mellé lőni a simogatós egérre, egy kicsit más szögből is megmutatva. Tehát ilyen álló hullámok alakulhatnak ki, például egy olyan teremben, aminek a méretei 3,4 méter egész számú többszörösei. Aztán említettem olyat, amit a hallgatóság talán nehezen hitt, hogy az álló hullámok keverékéből mindenféle haladó hullám kikeverhető. Pillanat, mindjárt ezt matematikailag nem bizonyítanám, csak ajaj. Na, rosszul klikkengetek. Nézzék, berakok itt néhány álló hullámot. Nézzék, az álló hullámok keverékéből ilyen haladó hullámok keverednek ki. Ilyen körbe-körbe mennek egy kicsit össze-vissza. Most nem bizonyítottam ezzel, hogy bármilyen hullámkép kikeverhető, persze. Ezt a hallgatóság, kérem, hogy higgyel nekem, hogy tényleg így van. Hogyha jól keverem az állóhullámok amplitudóját és fázisát, akkor abból akármit kikeverhetek. És amikor... pillanat. Igen. Amikor megpengetek egy... megütök például egy ilyen membránt, nézzék csak meg, most meg kellene állítanom ezt a hullámzást, na mindegy, nem állítom meg, aha, várjunk csak, a csillapítási tényezőt nagyra veszem, és akkor szépen előbb-utóbb megáll magától, most nem várom meg, hogy megálljon, hanem megvárom, hogy ez szépen így egy kicsit lecsillapodjon, várjunk. Begyorsítottam az időt, és akkor rendben van. Nézzék meg, most egy pontban beszúrok ennek a hogy is hívjáknak, ennek a membránnak, elengedem, elindul a hullámzás rajta, most lelassítottam a sebességet, ugye verődik vissza a hullám az oldalakon, ide-oda megy, ez a visszaverődő hullám, begyorsítom, hogy ne várjak annyit. Most ilyen látszik olyan, mint a medencében mennek a hullámok, de közben ez a program kirajzolt a színekkel, hogy ez milyen álló hullám frekvenciákból keverhető ki. Ezek a zöld és pirosak azt jelzik, hogy melyik álló hullámokból kell hozzákeverni, hogy ez legyen. Hogy az álló hullámokból megkapjuk ezt az össze-vissza menő hullámállapotot. És mellesleg az is látszik, hogyha várunk egy picit, egyre jobban elszürkülnek a nagyobb frekvenciájú részek, és egyre inkább a kisebb frekvenciájúak maradnak meg ennek a hullám... Oppá! Nem ezt akartam lehúzni. Ezt akartam lehúzni. Tehát így alakulnak ki mondjuk egy rezgő membránon álló hullámok. Egy pillanat. Persze kör alakú membránon is kialakulnak ilyenek. Nézzék, csak kör alakú membránon, mondjuk egy dobon vagy egy cintányéron is kialakulnak ilyen állóhullám állapotok. Csak itt annak megfelelően, hogy itt kör alakú az egész, itt nem csomó pontok vannak, hanem csomó vonalak meg csomó körök találhatók. Azt hiszem, nem kell bizonyítanom, hogy ebben az esetben egyáltalán nem az alapfrekvencia egész számú többszörösei jönnek ki, hanem mindenféle irracionális frekvencia arányok jönnek ki. Egész más egy dobnak a felharmonikus struktúrája, mint egy húros hangszernek a felharmonikus struktúrája, és így alakulhatnak ki ilyen különféle állapotú álló hullámok. És akik mondjuk a hangkeltő eszközöknek a dolgaival foglalkoznak, azok ezekkel részletesen megismerkednek.